Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekünket énekeljük, a 666-os számú énekünk első két versét. 666-os számú énekünk első verse így kezdődik, örök élet reggele.
Örök élet reggele, fény a méghetetlen fényből, egy sugárt küldj ránk tele, kik új napra ébredénk föl. Fény a nekünk éjjelét üzzel, jóságodnak harmata, gyarló életünkre hújjon. Szívünk mely kiszárad a vigaszottól felviduljon. Síveit közt légy jelen,
kedves testvéreim, hirdetéseinket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ma délután 4 órától lesz a templomunkban a hittanos családok húsvétra készülő alkalma. Erre mindenkit szeretettel várunk, kicsiket és nagyokat egyaránt. Jövő hétvégén konfirmációra készülő fiatalokkal együtt töltik répás után lelkészeink és segítőik közreműködésével az időt. Tehát ez a konfirmandus hétvége lesz jövő héten, péntek, szombat, vasárnap. Imádkozzunk serdülőink lelki épüléséért és a gyülekezetbe való betagolódásukért. Nagy heti előkészítő alkalmaink április 12-e és 14-e között lesznek, 2-től csütörtökig, este 6 órakor lesznek a gyülekezeti teremben ezek az alkalmak, és online közvetítéssel is, tehát élőben is lehet majd követni a Facebook oldalon ezt az alkalmat. Húsvétkor lesz fél éves az új énekes könyvünk, már október óta kapható is az iratterjesztésünkben. Jövő vasárnap utoljára rakjuk ki a régi énekeskönyv számait is. Kérünk mindent testvér szíves türelmét és megértését ebben az átmeneti időszakban, a nehézségekkel kapcsolatban, ugye arra való tekintettel, hogy mindig kétféle számot kell nézni. Köszönöm. És úgy így megragadom az alkalmat, hogy hirdessem az iratterjesztésünknél kapható kiadványainkat, keresztény könyveket, újságokat, reformátusok lapját, a bejárat mellett megtekinthetőek ezek. Ezt is ajánlom a testvérek szíves figyelmébe. És idén is fel tudjuk ajánlani adónk 1%-át az egyház részére, illetve a gyülekezetünk és a gyülekezetünk alapítványának a javára. És aki nem tudja, hogy ezt hogyan kell megtenni, az keresse meg minket a hivatalban, hivatali időben. És köszönjük a testvéreknek a támogatás ezen formáját is. Folytassuk Isten tiszteletünket továbbra is énekszóval, a 248-as számú ének valamennyi versét énekeljük. Mind adjon hálát Istennek, ki él e földön len, és addig Csaba bácsival menjenek a gyerekek a gyermek alkalomra.
Mind adjon hálát Istennek, ki él e földön len. Mint mennyben angyal seregek, őt zengik szüntelen. Dicsérjük Istent boldogan, mert ő a legfőbb jó. Nagy csoda műve számtalan, karja mindenható.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten hozzánk szóló üzenetét Máté evangéliumának 21. részéből, a 23-as verstől a 32-es versig. Amikor bement a templomba és tanított, hozzá mentek a főpapok és a nép vénei, és azt kérdezték, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus pedig válaszolt, én is kérdezek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek, akkor én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. János keressége honnan volt? A mennyből vagy emberektől? Azok pedig így tanakodtak magukban. Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt mondja majd nekünk, hogy miért nem hittetek neki. Ha pedig azt mondjuk, hogy az emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost minnyájan prófétának tartják. És azt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Erre ő így válaszolt, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt. Oda ment az elsőhöz, és azt mondta neki, eredj fiam, dolgozz ma a szőlőmben. Az pedig így felelt, nem megyek, de azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is oda ment, és hasonlóképpen szólt. Az így válaszolt, megyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek, az első. Jézus erre azt mondta, bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki. De a vámszedők és a paráznanők hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűnbánatot, hogy hittetek volna neki. Eddig Istenünk igéje, testvéreim, gyertek fennállva helyünkről, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk a megőrző kegyelmedért, hálát adunk azért, hogy mindig a gondunkat viseled, minden nehézség és próba között adsz elég erőt azoknak a cipeléséhez. Hálásak vagyunk a közösségért is, a vasárnap üzenetéért is, az eljövendő konfis hétvégéért, és a ma délutáni gyermek alkalomért is. Köszönjük, hogy egyre jobban, ahogy közeledünk a húsvéthoz, egyre jobban várhatjuk ezt az ünnepet, hiszen ekkor végezted el a megváltó munkádat Jézus Krisztus által az életünkben, és erre emlékezhetünk. Kérünk téged, hogy kellőképpen szívünkben, életünkben fel tudjunk készülni erre a nagy-nagy ünnepre. Urunk, kérünk, hogy te légy azokkal, akik szomorúságot, fájdalmakat hordoznak az életükben, te támogasd azokat, akik gyászt hordoznak, te támogasd azokat, akik betegségtől szenvednek, te add vissza az egészségüket, és add, hogy visszatérhessenek a gyülekezeti közösségbe. Kérjük Istenünk, hogy add, hogy a bizodalmunkat azt csak belé tudjuk venni, ne emberektől várjuk, hanem csak tőled. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg minket, áld meg a gyülekezetet, áld meg az ige üzenetét, az ige szólóját, és add, hogy mai üzenetet is magunkkal tudjuk vinni hajlékainkba. Köszönjük, hogy vagy nekünk, Istenünk. Amen.
Amen.
Testvéreim, ige hirdetés előtt a már megkezdett 666-os számú énekünknek harmadik és negyedik versét énekeljük. Harmadik verse így kezdődik, bűnruháját vessük el a szövetség vére által.
Bűnruháját vessük el a szövetség vére által. Vétkeink fedezzük el, tőled nyert fehér ruhánkkal. Hogy hitünk legyőzze majd mind a vezess az égbe föl, irgalomnak napvilága. Könnyek gyászos völgyiből, üdvösségnek szép honába. Hol az üdvés béke majd egyet ad.
Hallgassuk meg a soron következő igét, János evangéliuma első fejezetéből a 9. és 10. verseket. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Foglaljuk el helyünket. A Biblia soha nem avul el, ami az üzenetét illeti. Viszont mindig újra kell fordítani, mert a korok, amelyben elhangzik, azok változnak. Ez azért jutott eszembe, mert az igazi világosságról, amikor beszél itt az ige, akkor egész biztos, hogy az ókori ember volt az írónak a szeme előtt, természetes, hiszen akkor élt. Az igazi világosság, ha elgondoljuk, hogy mit jelenthetett, én leginkább azt találom, hogy a nap fölkeltéről és a napról beszél. Mai világunkban már nem a napot használjuk világosságnak, kiváló elektronikai eszközeink vannak arra, hogy világítsunk, sőt, a sötétben is tudunk tájékozódni a GPS és egyebek segítségével. De amikor az igazi világosságról beszél a Biblia, akkor mindig az ókori embert képzeljük, aki az éjszakában meg volt lőve, hogy úgy mondjam. Tehát nem tudta, hogy mit kezdjen magával, merre menjen, főleg, ha ismeretlen helyen volt. Mert az éjszakában ugyan talán tudott valami kis tüzet gyújtani, de az mindig csak a saját környezetét világította meg, azt nem tudhatta, hogy pontosan hol is van és merre kell mennie. Vagy lehetett a távolban valami fénypont, amit talán tudott, hogy arra felé kell tartani, de az oda vezető utat ez nem világította meg. És ezért a Biblia az Isten megjelenését úgy érzékelteti itt ezen a földön, hogy eljön hozzánk a nap. Az igazi világosság. Meglátogatott minket a nap felkelte a magasságból, énekli Zakariás karácsonykor. Az egyik zsoltár így is vall erről, hogy várja az én lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Mert a világosság kellett a tájékozódáshoz, mégpedig nem csak ilyen emberek által csiholt világosságok, hanem igazi, olyan világosság, amihez igazodni lehet, amelyik mindent megvilágosít. Itt is erről van szó, hogy az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. Hát itt ebből is egyértelmű, hogy egy naphoz hasonló valakiről, valamiről van szó. Azt mondja a Biblia, hogy ez a fajta igazi világosság, a lelki világosság, amelyben tökéletesen eltájékozódhatunk, ez eljött erre a világra. Mert Jézus Krisztusban az Isten jött el hozzánk. Ez a keresztény tanításnak a lényege. Talán most jutottunk el a mi korunkban arra, hogy ezt ne erőltessük az emberekre, mert ez az igazság. Majd mindenki rá fog jönni, hogy nincs más eligazodási pont, egyedül Jézus Krisztus. Az igazi világosság eljött már a világra, amely megvilágosít minden embert. Jézus Krisztusban eljött, és ezt úgy érthetjük, hogy ha arra volnánk hagyva, hogy azt mondják nekünk, hogy Isten az igazi világosság, akkor őt valahogy nekünk kéne elképzelni. És itt már a saját bizonytalan, relatív világosságunkra vagyunk hagyatkozva. És ez nem jó. Nem véletlen, hogy az emberek ezerfélét képzelnek az Istenről. Nem véletlen, hogy mindenkinek másfajta Isten képe van. De amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az igazi világosság, akkor egy köztünk élt, köztünk járt személyről beszél, akiről az evangéliumok, az ókorból hitelesen fennmaradt evangéliumok tájékoztatnak minket, hogy ki volt, hogyan élt, hogyan gondolkodott. Mi történt vele? És Jézus Krisztus gondolkozásából így kivillannak ezek az örökké való gondolatok, mindenre kiterjedő gondolatok, ami olyan, mint a nap, amelyik mindent bevilágít, amelyik mindent meghatároz ebben az életben, a gondolkodásban. És itt föl is soroltam a vázlatban, hogy Jézus Krisztusban eljött az a gondolkodás, amely mindig a Bibliára alapozott. Ő mindig ezt mondta, hogy meg van írva, és ez számára a végső pont volt. Tehát ezzel úgy gondolkozott Jézus Krisztus, hogy a Biblia egy olyan könyv, amit ha jól értünk meg, akkor a helyünkön vagyunk. Akkor nem kell kétségeskednünk, hogy jól gondolkozunk-e. Csak ez a kérdés, hogy a Bibliát megértjük-e helyesen, hogy mit mond. És már is tudunk tájékozódni. A másik ilyen szilárd tájékozódási pontja Jézus Krisztusnak a mennyei atya. Ez egy olyan világosság, amely szór azóta is közöttünk, hogy az Istent mennyei édesapának képzeljük, gondoljuk. Tehát úgy, mint a legjobb, legtökéletesebb apa, aki szereti a gyermekét, de ennek megfelelően edzi is, és neveli, hogy minél jobban helyt tudjon állni ebben a világban. A mennyei atya. És a harmadik, amit kiírtam, ilyen biztos világító torony, Jézus Krisztus gondolkozásában az áldozatra kész, áldozatot hozó szeretet törvénye. Mert ő így élt. Azt mondta ezzel, és minduntalan visszautalt erre, hogy csak a hűséges, türelmes, áldozatos szeretet tud bárkit megváltoztatni. Ezért erre van szükségünk, mert nagyon nagy változásra van szüksége minden embernek, nekünk is, és a körülöttünk élőknek is. És mi akkor fogunk változni, ha megértjük az Isten áldozatos szeretetét, amit Jézus Krisztus megjelenített előttünk, amikor oda áldozta az életét a bűneink bocsánatára. Hát ebből tudhatjuk, hogy milyen szeretettel szeret engem az Isten. És az én életem ebből változhat meg, és tudhatom, hogy ezen keresztül, az áldozatos szereteten keresztül tudok bárkit is megváltoztatni. Türelmes, hűséges és áldozatos szeretettel. Pont. Hát Jézus Krisztusban eljött az igazi világosság. Ezeket az egyszerű gondolatokat alkalmazhatom az életemre, és rendben lesz az életem. Helyén lesz benne minden. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. Megvilágosít minden embert. Na, itt van a probléma. Mert ezekkel lehet, hogy elméletben nagyon könnyen egyet értünk, hogy csodálatos könyv a Biblia, a jó atya szeretete milyen gazdag, és hogy nekünk is szeretnünk kell egymást. Csak hát a világossággal az a probléma, hogy amikor mi sötétben vagyunk, és hirtelen fölragyog a világosság, akkor belekáprázik a szemünk, és akkor inkább menekülni szeretnénk a világosság elől. A világosság megvilágosít minden embert. Sokféle ember van ezen a világon, és mindnek különféle hibája, különféle öröklött, tanult dolga, amelyik nem helyes. Mi mindnyájan tartunk valahol ebben az életben. Ahogy mondtam, van olyan, én most szembesültem konkrét emberben, akit arra tanítottak, hogy lopjon. Amikor ő szembesült a világossággal, akkor azzal kellett szembesülnie, hogy ez bizony nagyon gáz és nagyon nem jó, amire tanították. Lehet, hogy mi sokkal kisebb dolgokkal kell, hogy szembesüljünk, amikor a világosság fölragyog, de az akkor is fáj. Lehet, hogy nekünk csak annyira kell szembesülni, hogy nem vagyok elég hűséges. Vagy avval kell szembesülnöm, hogy nem vagyok elég türelmes. Vagy abban kell szembesülnem, hogy nem vagyok elég bátor. Nem állok ki, amit tudok, hogy igaz azért. De ez a szembesülés az mindig fájdalmas. A világosság a sötétben ülőnek a tekintetét bántja, amikor fölragyog. Viszont Tehát ez mindannyiunkra így igaz. Mindannyian meglátjuk, hogy milyen messze vagyunk a céltól, és mennyit kell még változnunk. És ez feltétlenül szükséges, hogy ezzel szembesüljünk, mert ha itt behunjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy na jó, inkább nem kell ekkora világosság, akkor van az igazi baj. Viszont a világosság mindig megmutatja a célt, és az oda vezető utat is. Sőt, még ugye a nap világossága még meleget is áraszt, még energiát is ad, hogy odaérjünk, hogy el tudjunk odáig menni. Ez a csodálatos Jézus Krisztus felragyogó világosságába, hogy nem csak leleplez minket, hanem segít mindannyiunknak, bármilyen messze találtuk magunkat a céltól, bármilyen rossz úton találtuk magunkat, ad útmutatást, ad energiát, hogy igazodjon az életünk. A hosszabb elhangzott ige szakaszban látjuk, hogy milyen nehéz dolog is ez, mikor felragyog a világosság. A farizeusoktól Jézus megkérdezi, mikor megkérdezik, hogy milyen hatalommal teszi a dolgát Jézus, hogy jó, hát ezt nem tudjátok, de akkor felteszem a kérdést, hogy János, keresztelő János milyen hatalommal tette, amit tett. Hát ez a közvélemény volt, hogy János egy próféta, hát özönlöttek hozzá az emberek a Jordánhoz, és megkeresztelkedett majdnem az egész Izrael. Egyértelmű volt mindenki számára, hogy Isten különösen megáldott embere. De itt bepillantást enged a gondolataikba a Biblia, és azt mondják, hogy hát igen, ha azt mondjuk, hogy próféta volt, akkor hát visszakérdez Jézus jogosan, hogy akkor miért nem hallgattatok rá. És pláne ő Jézusra mutatott, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát ha meg azt mondjuk, hogy nem volt proféta, akkor meg mindenki meg fog kövezni minket, mert ez olyan világos, mint a nap. Igen. Fáj a világosság, ezért menjünk vissza a sötétségbe, nem tudjuk, hogy ki küldte Jánost. Talán mi mai farizeusok is jobban szeretnénk az útba igazítónak a szerepébe tetszelegni. Ez mindig könnyebb, hogy kinek mit kell csinálni, kinek az életében mi a rossz. Csak a világosság az a mi szemünket vakítja el először. Nekünk kell először hozzászoknunk. Minket akar megvilágítani és megtisztítani. És majd azután lehet már útba igazítást adni másoknak is. De odáig el kéne jutnunk, hogy minket megvilágosítson. Mi mai farizeusok is sokkal jobban szerettünk másokat eligazítani. Sokkal kevésbé szeretjük magunkra alkalmazni a világosságot. És azt mondja, hogy a folytatásban az ige, hogy a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Hát ez a tragédiánk, hogy Jézus Krisztust nem ismerjük föl, mert nem akarjuk fölismerni. Mert bánt az a világosság, ami belőle árad. Nem ilyenek vagyunk mi is. Ez ugye könnyű másra mutogatás, de csak példa, hogy vegyük észre, milyenek vagyunk. A nyugati ember keresztjén. Szabad volt templomba járni, úgy is nevelte mindenki a gyermekét. Legalábbis nyilván a felszínen. És Jézus Krisztus egyértelműen mondja, hogy nem tudjátok, hogy a Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Amikor a házasságról kérdezik, mond egy ilyen mondatot. Kezdettől férfivá és nővé teremtette. Na hát ezt már nem tudják nyugaton. És itt is terjesztik, hogy nem. Ez nem így van. Jézus Krisztus világosan beszél. Senkit nem ítélünk el, mert tévelyeg ezen a területen. Elég baj az neki. Segítséget nyújtunk, hogy helyén legyen a gondolkodása, még ha ő ott is tart, ugye a világosság. Neki arra kell ráébrednie, hogy igen, én ezen a téren, a nemi identitás terén valahol rossz helyen tartok. És ez nagyon-nagyon fájdalmas, amikor megvilágosítja ezt az ige. És segítenünk kell szeretettel, áldozatos, hűséges szeretettel mellette állni, hogy kiigazodjon a gondolata. És nem megvetni ezért, és természetes. De hát az igazságból viszont nem engedünk, mert az Isten az kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtette az embert. És házasságra. Tehát neki ebbe a gondolatba kell eltalálnia. Isten szerint. Vagy Jézus Krisztus azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt van. És mi magyarok már a rendszerváltáskor ki voltunk élezve, hegyezve, hogy nyugat, jaj, oda fogunk tartozni, milyen jó, jön a gazdagság, az, amire vágytunk. De hát nem ezt mondja Jézus Krisztus, hogy mit használ az embernek, az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val. Nem ez a fontos. Ezt dobd el. Ennek örülj, hogy nincs. Hát, mire mennek vele, akiknek van? És máig ez a gondolkodásunk, hogy nyugatra oda menni, ott jól lét van, oda tartozni, bár csak az eljönne ide is a Kánaán, a paradicsom, és sírunk, hogy milyen rossz dolgunk van ahhoz képest, ahelyett, hogy hálát adnánk, hogy milyen jó dolgunk van a föld kétharmadához képest. És azt mondja Jézus, hogy azért jött az ember fia, hogy megkeresse, és megtartsa, vagy megmentse, ami elveszett. Tehát, hogy ő az elveszettekért jött. Ebben sem ismerünk rá sose Jézus Krisztusra. Hogy ő nem az igazakat jött hívogatni. Hát tudjuk az igét talán, hogy ezt mondta. De ez azt jelenti bizony, hogy az elveszetteket keresi. És azokat akarja megmenteni és megtartani. És hogy azoknak van lehetőségük erre, a változásra. És az Istennél a kutyából lesz a szalonna. És igenis, református egyházunkban működik a cigánymisszió, a börtönmisszió, és így tovább. Rengeteg misszió és eredményes. Mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. De a világ nem ismer rá Krisztusra, mert ő azt szeretné, amit, hát olyannak lenni, mint a példázatban, amit felolvastunk, a másik fiú, aki azt mondja, hogy igen, igen, én rendes vagyok, én elmegyek, csak éppen nem teszi meg. De ezzel újjal mutogathat arra, aki azt mondja, hogy én nem megyek, aki kimondja, amit gondol, de mivel őszinte, ezért az Isten lelke is könnyebben tud benne munkálkodni, és aztán megváltozik. És azt mondja Jézus, azok megelőznek titeket. Én belelátok a szívetekbe, nem ti vagytok a jó fiúk igazán. Csak el akarjátok hitetni magatokkal. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Mi tehát a feladatunk? Hajoljunk meg az igazi világosság előtt. Akarjuk, hogy Jézus Krisztus legyen a tájékozódási pontunk ebben az életben. Nem az egyház, nem a, mit tudom én mi, a kereszténység, Jézus Krisztus. És álljunk a világosságába. Akármilyen fájdalmas, magunkra alkalmazzuk, hogy mi hol tartunk, és miben, nekünk miben kell fejlődnünk és változnunk. És aztán pedig ismerjük föl mindig a döntéseinkbe, hogy hol van ő. Nem ott, ahol a világ, ahol a tömegek mondják, hogy ezt így kell, nem. Ismerjük meg fel, hogy hol van. Mert ez nagy bajunk, hogy soha nem ismerünk rá. Áldjuk az Urat, hogy eljött. Az ő világossága közénk Jézusban. Áldjuk, hogy minket is megvilágít, és áldjuk, hogy nekünk is tanácsot akar adni, hogy ráismerjünk a döntéseinkben. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 446. énekünket. A régi énekeskönyvben is benne van. Megtaláljuk, Jézus édes emlékezet, így kezdődik. Az első, a második és az ötödik versét énekeljük el.
Édes emlékezet, te ad szívünknek örömet, már hozzád vontad szívemet, vezéreljed lépésimet. Jézus megtérők reménye, hozzád kiáltóknak szíve, téged keresőknek kincse, megtalálóknak mindene. Te vagy kegyelem kútfeje, igaz hazánk fényessége, búbánatnak enyhítője, boldogságnak megszerzője.
Jöjjetek, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, csodálatos világosságodért, akit elküldtél közénk. Köszönjük, hogy nem hagytál minket a gondolataink kuszaságában és kétségeinkben. Tudhatjuk, hogy milyen vagy, mert testet öltöttél Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy az életünkben egyszer hozzánk is elérkezhetett ez az örömhír, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, és hogy nekünk is felragyoghat ez a fény. Köszönjük, és könyörülj rajtunk, hogy ha bántja is szemünket a fény, segíts, hogy nyitva tartsuk egyre jobban a szemünket, sőt, nyissuk ki egyre jobban, hogy megszokjuk a világosságot, hogy helyreigazíthassd az életünket. Könyörülj sokféle bűnünkön, sokféle eltévejedésünkön, és könyörülj azon, hogy ismerjünk fel mindig újra meg újra, hogy el ne tévejedjünk a döntéseinkben, hogy tudjunk téged keresni, és téged látni, és rád figyelni az élet útvesztőiben is. Kérünk, könyörülj a gyülekezet betegein, légy a beteg ápolókkal, kérünk, hogy légy a gyászolókkal is, és vigasztald őket is. Kérünk, áld meg az ifjúságot, szólj hozzájuk igéddel, és kérünk, a következő hétvégén is légy a fiatalokkal, és munkálkodj bennük szent lelkeddel. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát és kegyelmét, nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba a népünket, nemzetünket, a himnusz eléneklésével, majd utána fogjuk énekelni az áldás után a kárpátaljai himnuszt is.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé, ellenséggel. sorsok itt régen tép. Hozzá végeztendőt, megbűnhődtem át e nép omultat jövendő.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és akkor elénekeljük azt az éneket, amit a kárpátaljai testvéreink énekeltek himnusz helyett, mert azt nem volt szabad. A 799. ének, Mindig velem, Uram.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem.
És akkor a kivonuláshoz a 453. énekünket énekeljük mind a két versével, a régi énekeskönyv 295. éneke, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Bűnös szívem, fogadd el, így énekeljük.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól hoftál engem, bűnös szívem, fogadd el. Adhogy néked megháláljon, hogy nem hagytál a halálban. Megmutattad, bármit adj, én oltalmam csak te vagy. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagy. Te, ki bűnön, poklon, síron, egyedül. egyedül így győztes vagy, gyönge hídben biztos engem. Készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldogan.